Szeretettel köszöntöm Lankó Józsi atyát, vagy atyád József.
Atyád a mennyei.
Az atyám a mennyei.
Csak simán Józsi.
Ja, kezdjük előről. Szóval szeretettel köszöntöm Lankó Józsit, akit Alsó-Szentmártonba plébános, illetve még a környékbeli falvakba is, ha jól tudom, és cigánypasztorációval több 10 éve foglalkozol. Egy picit itt az elején inkább én bajban vagyok a bemutatással, jobb, hogyha te mutatkozol be, úgy tűnik.
Igen, 1980-ban szentelt papvácsárháti püspök. Akkor egy ilyen politikai akció miatt nem mehettem vissza tovább tanulni, és így kerültem erre vidékre. Uh-huh. Siklósi káplánnak, majd ennek ezzel összefüggésben Alsó-Szentmártonban, ahol az ország első homogén cigány közösségét találtam. És ez egy nagy kihívás volt akkor nekem fiatal kezdőpapként.
Hogy ez hányban történt?
1980.
Azóta vagy itt?
Augusztus 1-én kezdtem itt. Hm. Itt is. Akkor még nem laktam itt 7 évig. Csak kijártam, aztán mikor közben el akartak helyezni, akkor kértük, hogy hadd maradjak, akkor hagyott, amikor meg már úgy látszott, hogy Siklóson mindenképpen változás kell, mert a főnököt nyugdíjba kell engedni, akkor nekem pedig egy másik plébániát csináltam, amiben beletartozott Alsó-Szentmárton és vidéke is, akkor volt 10 falun. 89-ben szintén cserháti tudtával, hozzájárulásával Nagyharsányból ide költöztem. Tehát azt jelenti, hogy 1980 óta gyakorlatilag ellátom a falu lelki pásztori szolgálatát. 89 augusztustól pedig itt is élek ebben a közösségben. 90-ben nevezett ki a Mayer püspök a Pécsi Egyházmegyeiben a cigányokért felelős lelki pásztorra. Uh-huh. Ennek az érdekessége, hogy tudtommal ez Magyarországon az első dispozíció, ami cigányokhoz szól. Tehát előtte is voltak számosan önkéntes partizánok, akik ezt a munkát csinálták. Akár ezen a területen is ferences szerzetes volt, aki dolgozott, de hogy ez nem volt senkinek hivatalos püspöki dispozíció, hanem csak ugye valahol rátalált ez a feladat.
Hogy fogtál bele ebbe a munkába? Nyilván itt azt mondod, hogy homogén közeg, tehát hogy itt szinte csak cigányok éltek a faluban, ez azt jelenti?
Nem szinte, hanem csak cigányok. Csak cigányok? Tehát mai napig én rontom a statisztikát igazából. Aki van esetleg, hogy nem cigánynak született, de beolvadt házasság révén, tehát persze néha rám is azt mondják, hogy én már beolvadtam, tehát ez úgy néha kedvességből, néha Gattak. Meg... Aha. lenézésből, de mindenki hallok ilyeneket is időnként. Hogy, de mondjuk én nem lettem cigány, ez azon egyszerű ok, hogy aki cigány, az mindig mindenhol cigány. Én pedig, ha odébb beülök az autóba és odébb megyek, akkor én a plébános vagyok, és nem a cigány. Tehát ez óriási különbség a társadalmi emberi kapcsolatokban.
Ez biztos. Szóval akkor nem volt kérdés, hogy te cigányokkal fogsz foglalkozni, mert csak cigányok voltak.
Én nem kerestem ezt, de amikor papnövendékek voltunk, akkor Budapest jó lehetőség volt arra, hogy mindent keressünk, ami az evangelizáció területén történhet. Uh-huh. Tehát ez egy jó szeminárium mellett egy jó fölkészülés volt, egy ilyen párhuzamos dolog. És ami még nagy ajándék volt, hogy itt a közelben, most már is az én plébániámhoz tartozik, a Kovácsidai plébánián élt egy szerzetes közösség, természetesen illegalitásban, a Fukó-féle Jézus kis nővérei. És velük én nagyon hamar, tehát még mielőtt ide kerültem volna, már kapcsolatba kerültem, a Hagyó Jóská keresztül, aki egyetlen férfi szerzetes volt ebben a társaságban. És amikor ide helyeztek, akkor meg hát ilyen napi kapcsolatban lettünk egymással, és az ő lelkiségük az nagyon nagy hatással volt rám. Ugye Fukó lelkiségnek az az alapja, hogy jelen kell lenni az emberek között, nem kell túl sokat beszélni, hanem jelen lenni, szolgálni, és ha kell, akkor beszélni is, de hogy ez úgy nem ez az elsődleges, hogy megyünk, hogy térjetek meg, hanem kapcsolatokat építeni az emberekkel, megélni a testvéri kötődést. És azt gondolom, ez az a különbség, ami a pasztorációt meghatározza, a cigány pasztorációt, adott esetben más helyekhez képest. Tehát, hogy legtöbbször ugye úgy történik a misszió, idézőjelben, hogy jön a missziós atya, és hozza a kicsi fekete vadaknak a kultúrát, meg mindent, a vallási gyakorlatokat, meg mindent. Vagy passzol rájuk, vagy nem, de hozza nekik, és van talál néhányat, akit át lehet passzírozni ebben a rendszerben, vagy idővel van neki olyan hatása, hogy bevonódik ebbe kisebb-nagyobb közösség. Tehát, hogy itt azt gondolom, ennél a módnál a vallási rendszer, vagy kulturális rendszer, vagy a vallási gyakorlatok vannak a középpontban. Az, amit én a Foucault-tól, később Lothar Weiss barátomtól, német paptól, meg André Barthelemy-től, Sólya Miklós bácsitól hát kaptam, tanultam, az egy másfajta mód. Annak az a kiinduló pontja, hogy minden egyes ember az Istennek a képmása, vagyis a képviselője, a megjelenítője, és minden embert megillet ugyanaz a tisztelet, mint az Isten magát, hiszen őt képviseli. Uh-huh. És ez vonatkozik attól függetlenül az emberre, hogy ő adott esetben megvan-e keresztelve, vagy nincs, jár-e templomba, vagy nem, tehát lehet ezt így végtelenségig ragozni. Tehát ez a fajta alapállás, azt gondolom, lényeges az evangelizációban. Ha az ember így jelen van és megismer, és a megismerés az egy döntő folyamat, tehát hogy arra idő kell, lehetőség kell, együtt töltött idő kell, hogy megismerjük egymást azokkal, akikhez küldve vagyunk. Ez itt nekem évekig eltartott. Tehát konkrétan arra emlékszem, így, hogy legalább 2 év volt, amit jóformán csak gyerekekkel foglalkoztam. A felnőttek így kívülről, messziről figyelgették, és 2 év után volt egy ilyen áttörés, amikor viszont elkezdtek jönni a felnőttek, és voltak kérdéseik, volt egy öregasszonyokból álló hittanos csoport, aminek az volt a nagy és döbbenetes hozadéka számomra, hogy az égvilágon mindent újra kellett gondolnom, amit tanultam, hittem, örököltem, magam hite volt minden, hogy át tudjam adni. Mert hogy le kellett fordítani az ő kultúrájuk nyelvére, az ő gondolkodásukra, és voltak nagyon-nagyon jó volt, tehát roppantul élveztem is ezt a folyamatot, mert voltak köztük jó néhányan, akik analfabéták voltak. Tehát ilyen anyámnál idősebb asszonyok voltak ezek akkoriban, és ugye aki verbális kultúrában él, az azonnal reagál mindenre. Tehát bármit mondtam, vagy magyaráztam, tanítottam, ők azonnal visszajeleztek.
Hát fordítják magukat.
Igen, és hogy ez nagyon jó volt, egy nagyon jó iskola volt számomra.
Uh-huh. Miben volt ez igazán cigánypasztoráció, vagy miben lett ez cigánypasztoráció, vagy miben neveznéd annak?
Egyfajta megismerése az embereknek, és ha az ember megismeri a másikat, és ugye a Bibliában megismerni, meg a szeretni, ezek szinonimák az Ószövetségben legalábbis, akkor egy olyan közelségbe kerül az ember, ahol megtapasztalja a másiknak a sérültségét, szenvedését, hiányait, meg a jóságát, szeretetét, minden jót is belőle. Meg akkor megtapasztalja a másiknak a hitét, az Isten kapcsolatát, és ez is érdekes volt, mert ugye a cigányokkal kapcsolatban ez az első reflexzerű megállapítás mindig, hogy jó, hisznek Istenben, már pedig minden cigány hisz Istenben, az én tapasztalatom szerint, de hát azért nagyon babonásak. És ugye ez évek jelenléte, ismerkedése, közelsége kellett, amíg megtaláltam azt, hogy mi is a tartalma ezeknek az úgynevezett babonáknak, és annak a döbbenete, hogy mennyire hasonlítanak ezek a mózesi törvényekhez. Uh-huh. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek valami vallási téveszmék, hanem arról van szó, hogy egy közösség, egy kultúra a maga higiénés, közösséget védő törvényeit nyakon öntötte vallási szósszal, meg félelemmel, hogy mindenki megtartsa biztosan.
Akkor ebben voltak tehát, olyan dolgok, amire te tudtál építeni, tehát nem kellett újabbat.
Olyan dolgok, amik értékek, amit nem szabad kidobni a gyereket a fürdővízzel, hanem azt mondani, hogy oké, de döbbenetesen olyan higiénés dolgok, amit éppen napokban meséltem egy orvosnak, hogy figyelj, öreg cigányasszony azt úgy mondta el, hogy hazajövünk a temetésről, megmossuk a kezünket, de nem töröljük meg a törölközőbe, hanem lengetjük a tűz fölött. Tehát micsoda ősi primitív módja ugyanannak, hogy aki bemosakszik a műtéthez és megszállítja a kezét.
Igen.
Tehát ugyanaz, csak náluk más körítéssel volt, de hogy ezt meg kellett tenni. Uh-huh. Meg hogy eltemetik a cuccaikat a halottal, meg tehát csomó ilyen dolog van, ami mögött az van, hogy a személyes tárgyat el kell temetni, nehogy más használja a pipáját, a fog, és fertőzést kapjon.
Szóval tehát, rájöttél arra, hogy érdemes őket megismerni, ami így van, bennük tehát, van, azt felhasználni.
És akkor az Isten képüket megismerve, az életüket megismerve, derült ki az, hogy hol van szükség az evangéliumra. Hogy az evangélium az, amit Jézus hoz, hogy gyerekek, bármi van, az Isten az biztosan szeret benneteket. Ugye az ő hitük eredendően megint csak egy ószövetségi, hogy az Isten a jókat szereti, utalmazza, a rosszakat meg bünteti. Persze néha kiszámíthatatlan, mert az is kap a nyaka közé, aki jó, tehát hogy ez egy ilyen nehéz kérdés. Nehéz megérteni, elfogad, de elfogadják, hogy kiszolgáltatottak vagyunk az Istennek. És ezzel szemben Jézusnak az abba képe, az atya képe, az van gyökeresen más. De hogy ezt nem elég mondogatni, hanem ezt számon kérik az evangélium hirdetőjén. Tehát, hogy ha én azt mondom, hogy jó az Isten, és Isten biztosan szeret, akkor tőlem, mint az evangélium hirdetőjétől elvárják azt, hogy ha látok valami sebet vagy szenvedést, akkor legyek ott és próbálják meg segíteni, vagy bármi jót tenni abban a helyzetben. Uh-huh. Egyszer egy 4 vagy 5 éves kiskölyök mondta nekem egy ilyen helyzet kapcsán, amikor én csak így elhessentettem, hogy te kicsi vagy, te menj innen, milyen pap vagy, te menj a francba.
Hát, hogy és igaza volt.
mai napig jóban vagy. Ezek ilyen nagyon közeli kapcsolatok, amik nagyon szeretem a húsvéti történetekből a Tamás félét, ugye, amikor Jézus megmutatja a sebeket Tamásnak, és Tamás megrendül rajta, hogy Uramisten, micsoda sebek, micsoda szenvedés, ugye? Tehát, hogy valahol ezzel az alapállással lehet találkozni a megsebzett embertestvérrel. És a cigányok alapszinten megsebzettek, hiszen ugye ezt nem kell elmesélni, hogy születésüktől fogva mennyi hátrányan indulnak egyszerűen az életbe. Mennyire értéktelennek, lenézetnek tartják őket sokszor, pedig hát olyan sokszor értékeket hordoznak, amit esetleg Európa már is veszített a családi kapcsolatokban, a szolidaritásban, a szeretetben.
Sokszor kérdezik tőlem, hogy ezt járva az országot, cigányokkal foglalkozom, és megkérdezik tőlem, hogy érdemes velük foglalkozni? Szóval, hogy lehet, hogy ez egy ilyen fura kérdés lesz, de hogyha te neked ezt valaki kérdés, fölteszi, akkor mit mondasz?
Ha ezt a kérdést valaki fölteszi, akkor nem ez a kérdés, hogy a cigányoknak érdemesen hirdetni az evangéliumot, egyébként érdemes az evangéliumot hirdetni ebben a világban. Az, hogy a cigányoknak is kell az evangéliumot hirdetni, az egyértelmű Jézusi parancs, hogy menjetek el, tanítsatok minden népet, és kereszteljétek meg őket. Tehát kész pont. Uh-huh. Nem kérdezte Jézus, hogy
nem fakultatív.
Szeretnétek ezt a gyakorlatot, vagy nem, hanem ez az alap.
Uh-huh. Ez így.
Tehát, hogy az érdemesség kérdése ott merül föl, amikor valaki elvárásokkal kezdi ezt a munkát. Hogy én megteszem neked ezt, te meg változzál ilyenné. Ez nagyon nagy kísértés, és nagyon sokszor bele is jön a cigány pasztorációs képbe. Ráadásul a cigányoknak van egy olyan képessége, ami évszázadokon keresztül segítette őket túlélni, hogy nagyon jó pszichológiával megérzik azt, akivel beszélnek, hogy ez mit vár tőle. És akkor ennek megfelelnek legalábbis verbálisan.
Amit azt mutatnak magukban.
Igen, de hogy ez nem őszinte, nem belülről fakad, hanem ez egy túlélési technika. És ez nagyon, nagy baj, hogy ez beszivárog az evangélium hirdetésbe.
Tehát ez akkor tud beszivárogni, hogyha már van elvárásod? Tehát, hogy
így van, tehát hogyha én, nekem van egy elvárásom, hogy én hirdetem neked az evangéliumot, de neked milyenné kell válnod, akkor az fals. Lothar Weiss barátom szokta erre mondani, hogy higgyük el, hogy az Isten megteremtette az embert a saját képmására, és ezt nem kell átfaragni a saját képmásunkra. Ezek az elvárások rendszerint a saját képmásunk, hogy legyél hozzám hasonlóvá. Uh-huh. De ez bálvány, ez fölösleges, ez tévút. Akár vallásos gyakorlatokban, akár kultúrában, legyél olyan, mint én. Ez rossz. Hanem ami abból következik, hogy megtapasztaltad te is, én is az Isten szeretetét, ebből tudunk valahogy együtt tovább menni. És ez egy nagyon érdekes, mert hogy ez a kapcsolódás aztán hatással van a helyi egyház közösségnek a adott esetben itt a kialakulására, vagy az életére. Tehát, hogy amikor itt amikor idejöttem, akkor elődömtől örököltem hittanos gyerekeket, és jó részt ők voltak ott a misén is. Egy-két öreg asszony volt még, és emlékszem erre a prédikációs helyzetre, hogy éppen volt néhány öreg asszony, és örültem neki, és próbáltam prédikációba elmagyarázni, hogy hát a Jónás áldozás, micsoda ajándék, és nektek, és hát ne csak ezek a gyerekeik, mert voltak ásra, hanem, hogy nektek is lehetne minden, és akkor a néni visszaszólt, hogy nem való az mi nekünk. Hát miért nem való az nektek? Mert mi olyan gonoszok vagyunk, hogy vétkezünk. Hát mondom, ja nem, mert mi bűnösök vagyunk. Hát mondom, persze, hát én is bűnös vagyok, a másik is, harmadik is, de hát akkor se való az mi nekünk. Miért? Mert olyan gonoszok vagyunk, hogy újra vétkezünk. Tehát, hogy egy asszony, aki fölnevelt 4 vagy 5 gyereket tisztességgel, ráadásul özvegy is volt már egy darabig, tehát, hogy aki úgy rengeteget dolgozott, rengeteget tett, és akkor öregkorára eljut idáig, hogy én értéktelen, bűnös gazember vagyok az Isten szemében. Ez annyira félelmetes és annyira rossz. És amikor ebből kiindulva aztán mégis megtapasztalják ennek az ellenkezőjét, hogy ez nem igaz, mert az Isten számára fontos vagyok és szeret, akkor ez valami nagyon felszabadító és nagyon örömteli, tényleg evangélium. De hogy ehhez megint csak az kell, hogy ami a templomban történik, adott esetben mondjuk egy misében, az ő számára ne egy idegen szertartás legyen, hanem olyan, aminek ő minden részével a maga módján jelen van és be tud kapcsolódni. És akkor ezt igazítani kell adott esetben akár a saját kultúrájához is.
Azt el tudom, hogy milyen módszereid vannak, vagy módszereitek vannak itt. Tehát, hogy így először elviszitek őket, vagy elvittétek őket lelki gyakorlatra, aztán utána kapcsolatban. Szóval, hogy mik vannak a
palettában? Tehát semmilyen külső presszió nem történt ebbe így. Amit megtettünk az első időkben is, hogy szerveztünk kirándulásokat. De annak sokkal inkább az volt a felnőtteknek is, nem csak gyerekeknek táborokat, hanem felnőttek kirándulásokat, annak sokkal inkább az volt a szerepe, hogy kilépjenek a saját közösségből, hogy lássanak világot, és hogy bejussanak olyan helyekre, ahova maguktól ők nem mernek bemenni.
Kinyíljon a világ számára.
Nagyon pofon egyszerű, tudod, hogy akkoriban, 80-as években az emberek többsége Pécsen dolgozott. Kertészetnél, köztisztaságnál, különböző vállalatoknál, építőcégeknél. Tehát ismerték Pécs utcáit, mint a tenyerüket. De az, hogy elmegyünk és bemegyünk adott esetben a ferences templomot megnézni, amilyen csicsás barokra ki van festve, és minden cigánynak a mennyország, ugye? Az ilyen... És akkor ráadásul, aki ott, akkor pap volt, az öreg Fényi Sándor bácsi, ilyen mogorva öreg úr volt, de engem valamiért szeretett, és akkor Sándor bácsi el volt olvadva, hogy ott 50 cigányot hallgatja, és mesélt, és magyarázat, és meg el voltak olvadva, hogy az öreg pap milyen kedves.
Mindenki jó járt.
Igen. Tudod, hogy lehetett közvetíteni ezt, hogy bejöhetsz ide, itt te nem vagy idegen, ez a nagy egyháznak a része, és hogy te ebbe itthon vagy. És akkor ezt megcsináltuk több helyen, a Székes Egyházban, meg akkor mentünk gyerekekkel valami kis színdarabocskát játszani a Székes Egyházban, meg több felé az országban ilyen kirándulásokat csináltunk. De mondom, ennek inkább ez volt a szerepe, nem annyira a lelki dresszúra, vagy átalakítása.
Nem, nem ilyen rögtön direktbe.
Nem, hanem inkább az, hogy, hogy nyíljanak arra, hogy, hogy az egyházban otthon vagyunk, és Szegeden történt, hogy előkészítve a kirándulást mentem, és ott dolgozott egy ismerősöm a püspökségen, és mondom a Julinak, hogy kéne egy vacsorát megrendelni, mikor kirándulás végén vacsorálunk, utána megyünk haza. És hát megrendelték Szeged legelőkelőbb első kelő étterembe a vacsorát, bejelentették a püspökség csoportját, mit tudom én, 60 vagy 70 ember. És akkor odaérünk, és én hát én kinhagytam őket, elmentem előre, és mondtam, hogy hát itt vagyunk a püspökség csoportjával, akkor jöhetünk 10 pincér így sorba, előkelőjéknél, és mondják, hogy tenni parancsolj, gyertek. És beállított 60-70 cigár. Így lefagyott az egész étterem, meg a pincérek, meg mindenki. És az elején még minden kort italt külön ki kellett fizetni, mert annyira féltek, hogy ebből mi lesz. És az este úgy fejeződött be, hogy némelyik pincér táncolt a mieinkkel együtt. Ez az, ami miatt érdekes ilyen dolgokat csinálni. Aha. Ez egy kölcsönös tapasztalat volt, azt gondolom, a cigányoknak is, hogy bemehetünk ilyen helyre, és mi a püspökség csoportja vagyunk. Igen. A másik oldalról meg, akik ott dolgoztak, meg vendégek voltak, hogy jé, hát egy cigány csoport, kicsit furcsább, mint mi, de na, milyen jó el lehet velük lenni. Tehát ezek ilyen emberi kapcsolat, előítelt, csiszolgató, emberi kapcsolat építgető dolgok voltak, azt gondolom. Ami lelki alakulást jelenthette, vagy jelentette, a sokkal inkább a szentségekre való rátalálás. Tehát, hogy mondtam ugye, hogy felnőttek is kezdtek járni hittanra, és meg kellett találni azt, hogy adott esetben akár a szentmisének, akár a gyónásnak, vagy bármelyik szentségnek hol van az ő életükben a gyógyító, erőt adó, továbbvivő, közösségépítő helye. És hogy ezeknek a keresgetése és ennek a megélése, és hogy az a nagy ajándék volt, hogy itt nem volt ilyen, hogy tehát semmi nem volt szokás, hanem annak a szabadsága volt, hogy amikor eljutunk odáig, és valaki úgy van, akkor csinálja. Tehát, hogy nem volt az, hogy most bekerültetek hittara, egy év muszáj mindenkit gyóntatni, áldoztatni, hanem amikor ő eljutott odáig, akkor gyónt áldozott. És így volt például a házasságkötéssel, ugye, hogy ez egy ilyen sarkalatos probléma volt a cigányokkal, ugye, hogy itt nem volt szokás az egyházi házasságkötés, talán a mai nap se. És ez más oldalról meg hát ilyen elvárás az egyházi részre, hogy annak aztán abszolút meg kell lenni.
Rendezni kell.
Igen, és akkor én belebonyolódtam ebbe a csapdába, hogy oké, akkor rendezzük. És hát bizony jártam úgy, hogy az eskü után pár héttel jött a srác, hogy viszikén, vedd le rólam az esküt, bolond ez a csaj, nem lehet vele élni. Hát tényleg bolond volt a csaj, én sem bírtam volna vele élni, de hogy az eskü meg már megvolt. Tehát. De hál' Istennek ebbe is volt olyan tapasztalat, hogy volt olyan idősebb házaspár, aki az asszony nagyon jámbor volt és mélyen hívő, és azt mondta, hogy ne haragudj, én ezzel az emberrel nem tudok megesküdni most. Hát én nem tudom kimondani Istennek azt, hogy szeretem. Pedig hát leéltek már addigra 10-20 évet együtt. És a döbbenet az volt, hogy egy 5-6 vagy nem tudom hány év múlva jött az asszony, hogy na most esküszünk. Tehát, hogy eljutott odáig, amikor ez megérett, hogy na most már el tudom fogadni, meg ő is elfogadni. Ezek ilyen egyéni történetek, amikor nyilván nem is lehet kiteregetni mindent, hogy tehát, hogy érted, hogy ez személyre szóló.
Személyre, igen, ezt akartam mondani.
Tehát, hogy az ő életében hol válik ez segítségé, vagy hol kényszerítjük rá, mint egy üres vallási formulát. Óriási különbség. Jézus azt mondja, ugye, hogy elviselten terhet raknak az emberek, és maguk egy újra sem mozdítják. Tehát, hogy ez kicsit, ez cseng benne vissza. De ugyanígy a adott esetben például a gyónás, gyóntatás, hogy ugye megtanultuk szépen, hogy a 10 parancsolat, meg a nem tudom mi mentén lelki tükrözünk, meg minden. És akkor egyszer hívnak, hogy Marci bácsi, egy öreg ember, bekerült Pécsre kórházba, és üzente a családjával, hogy menjek el, mert gyónni akar. És hát kiszámoltam, ugye ez még Siklóson laktam akkor, hogy akkor elmegyek, ott leszek nála mondjuk fél órát, egy órát, és jövök vissza, mert van délutáni program, misel, nem tudom, mi minden van még. És elmentem, és az öreg mesél, nézem az óra, még mindig mesél, hát mikor lesz ebből gyónás. És akkor már egy óra után mondom neki, hogy öreg, figyelj, most már el kéne kezdeni gyónás. Hát már mióta mondom.
Aha, neki ez.
Tehát, hogy ő nem azt gyónta, hogy megöltem az anyámat háromszor, és akkor tessék kipipálni, hogy ezért hány miatyánk jár, hanem ő elmesélte az életének azokat a történeteit, helyzeteit, persze szépen bőséggel ráérősen, amikben ő esetleg saras volt, vagy, vagy rosszul tett, vagy megsebződött, vagy mit tudom én.
Életgyónás volt.
De hogy ehhez idő kell, hogy a másik elmesélhesse, elmondhassa. És akkor rájöttem, hogy hát gyóntat nem gyóntató székbe kell, hanem le kell ülni két székre, és egy csöndes, nyugodt helyen bármennyi időbe telik meghallgatni a másikat. Akkor nem. Válik az ő élete számára ez gyógyító és felszabadító segítségé. Persze rá, ez nagyon hamar kiderült, ez nem csak a cigányoknál van így.
Széchenyi 2020 készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.